Mielőtt kitöltenénk ezt a 10 percet, kérlek értékeld a csatornát és adj rá annyi csillagot, amennyit jónak látsz. Ne felejts el feliratkozni és követni, ha még nem tetted meg. Ha tudod, ajáld másoknak is.
Ha megkérdeznék, hogy szerinted mióta léteznek elektromos autók, mit mondanál? Biztos voltak már régebben is. Talán a 60-as, 70-es években, vagy kicsivel előtte? Mit szólnál ahhoz, hogyha azt mondanám, hogy az elektromos autók előbb terjedtek el, mint a benzin által hajtott testvéreik? Bizony, lassan már 200 éve velünk vannak. Igazam lenne? Gyertek, derítsük ki! Az 1890-es években a világ legnagyobb városai óriási, megoldhatatlannak látszó problémával néztek szembe. Megkeserítették a derék városlakók életét a lovontatású járművek. A lovakat már évezredek óta használták közlekedésre és teherszállításra, és nehéz volt elképzelni az életet nélkülük. De hogy a lovas járművek száma a 19. században ugrásszerűen növekedett, a sűrűn lakott városokban való használatuk hátrányai egyre nyilvánvalóbbá váltak. A probléma évtizedek óta csak gyűlt. Egy New York-i újságszerkesztő 1857-ben azt mondta, hogy néhány főút kivételével az összes utca tele van bűzös undorító trágyahalommal, amely néhol olyan magasra van felhalmozva, hogy szinte járhatatlanná teszi az utat. Amellett, hogy a levegőt borzalmas bűz töltötte meg, a rengeteg lótrágya eső esetén az utcákon sáros pöcegödörré változtatott mindent. Egy korabeli már túl vizuális leírás szerint a sár, a derék viktoriánusok körében gyakori az eufemizmus, amely gyakran elárasztotta a Strandet, a város egyik főútvonalát, sűrű, borsóleves állaggal rendelkezik. Az elhaladó járművek az ilyen leves tartalmát a járdára fröcskölték, és beszennyezték vele a közeli házak és üzletek homlokzatát. Az utcákról összegyűjtött trágyát a nagyobb városok körül telepített szeméttelepeken halmozták fel. De ideglenesen az istállók mellett is hatalmas trágyakupacokat képeztek, ami vonzó környezetet biztosított a legyek számára. Tovább rontotta a helyzetet, hogy a lovak gyakran túlterheltek voltak, és amikor elpusztultak, a testüket gyakran az utcán hagyták néhány napig rothadni, mielőtt feldarabolták és eltávolították őket, ami azért egészségügyi kockázatot jelentett. Az 1880-as évekre évente 15 000 döglött lovat távolítottak el, például New York utcáiról. Paradox módon a gőzmozdony megjelenése jóvalás helyett még jobban hozzájárult a probléma súlyosbodásához. A városok közötti gyorsabb és hatékonyabb közlekedés megnövelte az igényt a városokon belüli gyors személy- és áruszállításokra, amihez még több lóvontatású járműre volt szükség. A lótól való függőségünk együtt nőtt a gőztől való függőségünkkel, jegyezte meg egy megfigyelő 1872-ben. Az eredmény több ló, még több trágya, és folyamatosan nőtt a zsúfoltság. A bőzön kívül a zaj volt még, ami megkeserítette a polgárok életét, sokszor fülsüketítő volt, ahogy fémpatkók és vaskerekek zörögtek az egyenletlen felületeken, sokszor csak szalmát szórtak például a kórházak vagy tehetősebb magánházak elé, hogy csökkentsék a zajt. Környezetszennyezés, a zsúfoltság és a zaj csupán a lótól való függőség legnyilvánvalóbb jelei voltak. Az 1872. októberében Észak-Amerikában kitört lóinfluenza több hétre cselekvőképtelenítette az összes lovat és összvért. Határozottan emlékeztetve arra, hogy a társadalom mennyire támaszkodik az állatok erejére. A New York Times megjegyezte, hogy a teherautók, kocsik, gyorskocsik és más járművek eltűntek az utcákról. A jelenlegi járványa azzal a megdöbbentő ténnyel hozott szembe bennünket, hogy a lómunka hirtelen elvesztése teljesen szétzilálja iparunkat és a kereskedelmet. A lovak és istállók, írja az újság, fogaskerekei a mi nagy társadalmi gépezetünknek, amelyek leállása a kereskedelem, a mezőgazdaság és a társadalmi élet sérelmét jelenti. Ennek ellenére nem történt változás. A társadalmak az Atlanti-óceán mindkét partján folyamatosan egyre inkább a lovaktól fügtek. 1870 és 1900 között az amerikai városokban négyszeresére nőtt a lovak száma, miközben az emberiségé csupán megkétszereződött. A lovak nélkülözhetetlenek és nagyjából fenntarthatatlanok lettek. A megoldás kézenfekvőnek tűnt. Szabaduljunk meg a lovaktól, és cseréljük le őket önjáró motoros járművekre, amelyek akkoriban ló nélküli kocsiként ismertek, ma autóknak hívjuk őket. Mondhatjuk azt, hogy a megoldhatatlannak tűnő probléma megoldására a technológiai vívmányai éppen időben jelentek meg és változtattak a tartatatlannak tűnő helyzeten, de tanulva a múltból érdemes kritikusan szemlélni a dolgokat, hiszen az autók megjelenése a lovak helyett egy sor más új problémát is felvetett. Az autó iránti korai lelkesedés nagy része abból fakadt, hogy megoldja a lóvontatású járművekkel kapcsolatos problémákat. Ugye a zajt, a forgalmi torlódásokat, baleseteket. Az, hogy az autók működése bizonytalan volt, eltűrték. Ejtsünk pár szót az elsőségről. Elvileg a gőzkocsi elsősége elvitathatatlan. A dátum 1769. Azaz, hogy biztos? És mondjuk hallottatok már Leonardo da Vinci autójáról? Szóval 1478-ból származó rajzot da Vinci 26 éves korában papírra vetette, a fiatal zseni számtalan találmányához, például repülőgéphez, helikopterhez, tankhoz, tengeralattjáróhoz, hasonlóan a rajzok mellé nem készített pontosabb leírást, így azok alapján elég nehéz rekonstruálni az elképzelését, ami talán csak egy Carlo Pedretti nevű órásmesternek sikerült. Ő értette meg, hogy nem a rajzon látható megfeszített íj, hanem egy Leonardo da Vinci által éppen csak érzékeltetett rugó felhúzása adja a mozgató erőt. Ennek alapján Mark Rosheim amerikai robotszakértővel sikerült létrehoznia a háromdimenziós, háromkerekű virtuális modellt, majd később megépíteni egy 1 méter hosszú működő változatot. A jármű az eredeti rajzok egyharmados kicsinyített modelljének felel meg, a kocsit fel kell húzni, mint egy órát, vagy játékautót, és addig megy, amíg le nem jár, ráadásul megfordulni is képes. Na de térjünk vissza az autókhoz, főleg az elektromos autókhoz. A világ első elektromos járművei megelőzték a benzinüzemi autókat. A kísérleti prototípusok először az 1830-as évek környékén jelentek meg, például itt nálunk Magyarországon, meg Hollandiában és az Egyesült Királyságban. És hogyan kapcsolódik hozzánk az elektromos autózás? Nos úgy, hogy a fröccset is könnyen elérhető szódával isszuk. Ez ugyanúgy egy magyar feltaláló, a kísérletező kedvű bencés szerzetesnek, Jedlik Ányosnak az érdeme, mint a villámdelejes forgony, azaz a villanymotor. Nos, a játékos kedvű Ányos egy kis modellkocsit is épített az ő forgonyához, így tulajdonképpen, ha pusztán szórakozásból is, de megépítette a világ első elektromos játékautóját. Persze több feltaláló dolgozott az elektromos hajtáson párhuzamosan, de az első tényleg használható elektromos autónak a legtöbben William Morrison amerikai feltaláló 1890 körüli járművét tekintik. Ugyan nagyjából ugyanabban az időben, amikor Morrison elektromos meghajtású kocsiján dolgozott, Gottlieb Daimler és Carl Benz egyszerre fejlesztette ki a világ első belső égésű motoros autóit 1886-ban Németországban. Elkezdődött tehát a nagy verseny, vajon melyik járműtípus lesz a befutó? Még a benzinüzemi autóknál a sofőrnek sebességet kellett váltania, kurblival be kellett indítani a járművet, sokkal zajosabbak is voltak, mint a gőz vagy elektromos testvéreik. És bizony tetemes füstfelhőt is kibocsátottak kipufogójukból. No, a gőzkocsik se voltak éppen a hatékonyság csúcsai. Lassú felfűtési idő, körülményes kezelés és a nagy súly, a gyakori vízutánpótlás keserítette meg a gőzkocsisok életét. Így adódott, hogy a piacon lévő másik két járműtípushoz képest az elektromos autók versenyképes opciónak bizonyultak. Ők nem bocsátottak ki semmilyen kellemetlen szennyezőanyagot, nem igényeltek sebességváltást, vagy hosszú indítási időt. Ez azt jelentette, hogy könnyebben kezelhetők és sokkal csendesebbek is voltak. Az USA-ban 1900-ra a gőzgépjárművek még vezető pozíciót foglaltak el az értékesítésben. 1861 eladott gőzgépkocsi mellett 1575 elektromos járművet és 936 robbanomotoros járművet adtak el. Ez az arány csak Ford T-modelljével fordult át a benzines javára. Érted? Fordult. Érdekes lehet egy mondat erejéig megemlíteni az Electrabat nevű taxivállalkozást, ami Manhattanben működve egy tucat kocsival több mint 1000 utas szolgált ki egy hónap alatt. A fejlesztéseknek köszönhetően villámgyors akkumulátor cserével a taxik szinte állandóan úton lehettek, míg a tartalékakkuk a depóban töltöttek. Ahogy a járgányok, főleg a robbanómotorosok egyre olcsóbbak lettek, egyre többen vásároltak magáncélra autót. Az elektromos járművek újra lettek pozícionálva. Női autókká váltak. Ez a párosítás azért jött létre, mert tökéletesen alkalmasak voltak rövid helyi utakra, nem igényelte kéziindítást, sebességváltást, az egyszerű felépítésnek köszönhetően. Ahogy a Babcock Electric járművek reklámja 1910-ben megfogalmazta, aki Babcock Electricet vezet, nincs mitől félnie. Odáig mentek, hogy két gyártó, a Detroit Electric és a Waverly Electric 1912-ben dobott piacra olyan modelleket, amelyeket teljesen újra terveztek, hogy megfeleljenek a nőknek. Amellett, hogy elektromosak voltak, a hátsó ülésről lehetett vezetni, és menetiránynak háttal eső első üléssel voltak ellátva, ami a petykálkodást elősegítette, de ugyanakkor megnehezítette a kilátást. Kormánykerék helyett a korai időkben használt kormányruddal volt felszerelve, ami kisebb erőkifejtést, ellenben kevésbé precíz kormányzást biztosított. A pletyka szerint Henry Ford is inkább egy Detroit Electricet vásárolt a feleségének, Clarának, nem pedig a saját gyára által gyártott T-modelljéből adott egyet. Néhány férfinak állítólag tetszett az, hogy az elektromos autók korlátozott hatótávolsága miatt a vezetőiknek biztosított látszólagos függetlenség mégiscsak ilyen módon korlátozott volt. Beláthatjuk, hogy az elektromos autó gyártói azáltal, hogy a nőkre összpontosítottak, akik a sofőrök kisebbségét alkották, hallgatólagosan elismerték, hogy képtelenek versenyezni a benzinüzemű autókkal a teljes piacon. Az elektromos autó értékesítés 1910 körül ért a csúcsára, aztán hosszan elnyúló lejtmenet után 1930-ra érjen véget, nagyjából az elektromos autózás első virágkora. Hogy tetsz halálba süllyedjen, és napjainkban a fogyatkozó olajnak köszönhetően újra erőre kapjon.